Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez az Ökóóra Klímaszerviz, életünk sorsfordító kérdéseinek műsora. Egy hete az Európai Parlament a jövőnkre nézve egy sorsfordító jogszabályt fogadott el, ez pedig a természethelyreállítási terv, amely az Európai Unió zászlós hajójának számító Green Deal, azaz zöld megállapodásának egyik kulcsfontosságú eleme. Magáról a jogszabályról a szavazást megelőzően az Európai Parlamentben is feszült vita alakult ki, olyannyira feszült, hogy a parlament épülete előtt több tucatnyi gazda traktorral vonult fel a törvény ellen, míg a klímaaktivisták köztük Greta Thunberg a törvény elfogadása mellett demonstráltak. Mi ennek a természethelyreállítási tervnek a lényege? Hogyan foghatni a mindennapi életünkre? Számíthatunk arra, hogy az uniós nyomás valamennyi cselekvést mégiscsak kipréssel a magyar kormányból a természetvédelme érdekében? Vagy az elfogadott jogszabálynak nincs ilyen kényszerítő hatása? A mai adásban ezekre a kérdésekre keresem a választ vendégeim segítségével, Dedák Dalmával, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőjével és Schmuck Erzsébettel, az LMP Magyarország zöld pártjának társelnökével. Köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba.
Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
A következő közel egy órában alkalmunk lesz a jogszabály politikai és környezetvédelmi részleteit is elemezni, de mindenek előtt kezdjük azzal, hogy mi is ez a jogszabály, örülhetnek-e a természetért aggódó polgárok? Dalma.
Kezdjük azzal, hogy ez a jogszabály, ez egy Európai Uniós rendelet. És ezt azért hangsúlyoznám így mindennek az elején, mert ez jogi kényszerítési szempontból egy különleges dolog, ugyanis eddig a természetvédelmi jogszabályai az Európai Uniónak irányelvekbe voltak foglalva. Az irányelvek is jogszabályok, viszont azok célkitűzéseket fogalmaznak meg, és ezeknek az eléréséhez szükséges eszközrendszert a tagállamok határozzák meg. A természetvédelmi irányelvek esetében természethelyreállítási kötelezettségek eddig is voltak, viszont ezekhez az irányelvek nem szabtak meg határidőt, és nem szabtak meg konkrét eszközöket. Ezt orvosolja a jelenleg elfogadott rendelet.
Én pedig azzal kezdeném, hogy nem csak a szavazás napja volt viharos, hogy ellenfelek vagy ellenérdekeltek tüntettek, hanem ennek a rendeletnek az előélete is igencsak viharos volt, ugyanis már ennek több mint egy éve folyt az előkészítése, és az első változatban egy sokkal szigorúbb változat készült, amelynek az értelmében 2030-ra az élőhelyeknek az állapotán javítani kellett volna, de ezt a környezetvédelmi miniszterek, illetve a tagállamok lesöpörték az asztalról, és utána elkezdődött ennek a rendeletnek a felhigítása, és ez a felhigított változat került már június 1-én, tehát első napjaiban a környezetvédelmi miniszterek elé, és itt szeretném kiemelni, hogy a magyar környezetvédelemért felelős miniszter is megszavazta június 1-én ezt a felhigított változatot. Viszont ezt követően az Európai Néppárt képviselői egy hatalmas lobbit kezdtek a felhigított változat ellen, mondván, hogy ez majd a mezőgazdaságnak és a gazdáknak milyen károkat fog okozni, és így került az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága elé ez a gyengébb változat. A gyengébb változat sajnos nem ment keresztül a Környezetvédelmi Bizottságon, pontosabban egyenlő volt a szavazati arány, tehát így nem kapta meg a többséget, viszont azt tudtuk, hogy az Európai Parlament állandó tagjait olyan tagokra cserélték ki ezen az ülésen, akik ellene voltak ennek a rendeletnek, és ezért nem sikerült a többséget megszerezni. Na, ez volt a helyzet, és így ment be az Európai Parlament elé július 12-én szavazásra, ami én a nagy örömömre természetesen is a zöld civil szervezetek, a környezetért aggódó, természetért aggódók számára egy nagyon pozitív lépés volt.
És 336 szavazattal és 300 ellenében fogadták végül is el, úgyhogy elég necces volt. 12 szavazaton múlt.
Ez igaz, hogy szoros volt, de azért hozzá szeretném tenni, hogy a zöld civilek, és nem csak a zöld civilek, hanem a környezetért aggódók is úgy gondolják, hogy ennél sokkal szigorúbbra lett volna szükség, viszont az irányt az kijelöli, tehát ezért rendkívül örülünk annak, hogy ezt elfogadtuk, és érdemes ennek a rendeletnek a részleteiről beszélni, mert nekem meggyőződésem az, hogy akik ellene szavaztak, azok nem igazán értik meg a jelenünknek a nagy kihívását.
Mi volt a puhítás lényege? Tehát ami az eredeti tervhez képest változott, és ami miatt esetleg felel más a környezetvédők és a természetért, illetve a klímaváltozás miatt aggódóknak az öröme, hogy ugye mégiscsak felhigult valamelyest az eredeti jogszabályhoz képest. Mik változtak az elfogadott
tervezetben? Én egyet emelnék ki, gondolom, hogy dáma többet fog. Amit én kiemelnék, hogy eredetileg arról szólt a dolog, hogy 2030-ra, a rossz állapotú természetes élőhelyeknek az állapotát fel kell javítani. Na most ezzel szemben az változott, hogy 2030-ra fel kell csupán mérni a természetes élőhelyeknek az állapotát, és a legrosszabbaknak, vagy a rosszaknak a 30%-át kell feljavítani. Ez a rendelet tervezet még egyáltalán nem mondja ki a részleteket, hiszen a részleteknek a kidolgozása csak az elkövetkezendő időszakban kezdődik.
Igen, a tartalmát tekintve szerintem a legnagyobb probléma az az, hogy számos félreértés övezi ennek a természet helyreállítási jogszabálynak a tartalmát. Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy a természet helyreállítása az azt jelenti, hogy akkor mostantól kezdve mindazokat a területeket, amiket az emberek használnak valamilyen társadalmi-gazdasági célból, azokat vissza kell állítani valamilyen tetszőleges ős állapotba, és egészen hajmeresztő dátumokat és tényeket hallottam ezzel kapcsolatban, amiknek nincsen semmiféle valóság alapjuk. Azt kell látni, hogy ez a rendelet, ez alapvetően megkülönbözteti az Európai Unióban védett Natura 2000 területeknek az élőhelyeit, a közösségi jelentőségű élőhelyeket és közösségi jelentőségű fajoknak a védelmét, megkülönbözteti a mezőgazdasági területeket, a városi ökoszisztémákat, és külön rendelkezéseket hoz olyan kiemelt élőhelyekre vonatkozóan is, mint például az idős erdők. Tehát nem arról van szó, hogy ami sok nyilatkozatban elhangzott, hogy itt most gazdálkodóktól veszik el a gazdálkodási lehetőséget. Olyan típusú indikátorok vannak megszabva, vagyis hát voltak megszabva eredetileg az eredeti tervezetben, amit ugye felpuhítottak, hogy a szántóföldi területeken a talajok szerves anyag tartalmát kell növelni. A gyep területeken a beporzókra vonatkozóan egy úgynevezett lepkeindexet kell létrehozni, ami a beporzók diverzitását hivatott mérni. Mezőgazdasági területekhez kötődő madárfajoknak az indexét kell vizsgálni. Ezek is olyan tulajdonképpen esernyőfajok vagy indikátorfajok, hogyha így jobban tetszik, amiknek a állományváltozásain keresztül lehet vizsgálni azt, hogy mennyire funkcionálnak a különböző természetes élőhelyek és az azok közötti kapcsolatok. Tehát itt a helyreállítás alatt nem egy teljesen földtől elrugaszkodott dolgot kell érteni, hanem alapvetően integrálva van a jelenlegi terület használati rendszerbe is, és annak egy hatékony és fenntartható javítását tűzte volna ki célul a rendelet. De én is azt mondom, amit Erzsébet, hogy örülök annak, hogy legalább ezt is elfogadták, mert látszik az, hogy a természetvédelmi irányelveknek a végrehajtása az nem volt hatékony. Tehát, hogyha megnézzük az Európai Uniónak a természetes élőhelyeire vonatkozó jelentéseit, akkor a 2018-as legutóbbi országjelentések alapján meg lehet állapítani azt, hogy a természetes élőhelyeknek körülbelül 13%-a van jó állapotban, a többi élőhely az kedvezőtlen rossz állapotú, vagy egyáltalán adatunk sincsen róla.
Mi lehet mégis annak a hátterében, hogy így félre csúszott ez a vita, és ennyi félreértésre adott okot? Az egyik szószólója az ellenlábasoknak Manfred Weber volt, ugye az Európai Néppárt vezetője, aki hónapok óta azon dolgozott, hogy ez a javaslat ez elbukjon, és azzal érvelt, hogy tönkreteszi a gazdák megélhetését egyfelől, veszélyezteti az élelmiszer biztonságot másfelől, és azt is mondta, hogy olyan sok változást hoz be rövid időn belül, ami a gazdasági erejét, az unió gazdasági erejét veszélyezteti. Egy picit próbáljunk megnézni az ellenlába sok oldaláról, hogy ezek mennyire alaptalanok voltak, vagy volt benne olyan érv, ami esetleg tényleg aggodalomra adhat okot.
Én azzal kezdem, hogy azt gondolom, hogy a nagyon-nagyon rövid távú érdekeket emelte ki, és egyáltalán nem gondolta végig, hogy mit jelent ennek a szerepe az éghajlatváltozás megfékezésével. A legnagyobb probléma az, hogy ezt függetlenül kezelik ettől, függetlenül kezelik a mezőgazdaságot, függetlenül kezelik a létminőségünket. Ha egy picit nagyobb megfigyeléssel vagy tudással figyelnek oda, hogy mit jelent az éghajlatváltozás gyorsulása, akkor valószínűleg, hogy másképp viszonyulnak ehhez a jogszabálytervezethez. Most csak gondoljunk arra, hogy tehát az éghajlatváltozás, látjuk, hogy mennyire gyorsul, most már Európában közel 50 fokos hőmérsékletet mérnek bizonyos napokban, egyik napról a másik napra dőlnek meg a rekordok, amit teljesen nem csak az életminőségünket teszi tönkre, hanem nagyon szoros összefüggése van a gazdasággal és a gazdálkodással. Na most az éghajlatváltozás gyorsulásának ugye az egyik lába, hogy mennyi széndioxidot bocsátunk ki a levegőbe, ami egyébként sajnálatos módon nem csökken. A másik lába pedig az, hogy hogyan alkalmazkodunk ehhez. Na most az alkalmazkodásnak nyilván különböző elemei vannak. Az egyik eleme az, hogy milyen a természetünk, természetes környezetünknek az állapota, például mennyi zöld felület van, mennyi széndioxidot képes elnyelni. De az alkalmazkodásnak nagyon fontos eleme a mezőgazdaság is. Tehát itt Magyarországon látjuk azt, hogy közel 50% mezőgazdasági terület és nagyüzemi gazdálkodás folyik. Ebben a nagyüzemi gazdálkodásban azt is tudjuk, hogy a szántás a széndioxid kibocsátással jár együtt, ráadásul ez a gazdálkodási mód eléggé tönkretette a talajt. Én Nagy Istvánt is hallottam arról beszélni, amikor azt mondta, hogy a talaj életerő az mennyire lecsökkent, mennyire alacsony a talaj vízmegtartó képessége, nem véletlen, hogy ezen változtatni kell. Na most ez a jogszabályrendelet gyakorlatilag a mezőgazdaságot abba az irányba viszi, hogy nagyobb területe legyen ökogazdálkodás, a talaj életerőnek a javítására, a talaj szerkezetének a javítására figyeljünk. Ezért van például a szerves anyagnak a nagyobb használata a mezőgazdasági területen. Tehát itt nagyon-nagyon sok olyan összefüggés van, ami nem csak az életminőségünket, hanem egyáltalán a gazdálkodási eredményeket is befolyásolja. Tehát azoknak a tudósoknak, zöld civileknek, akik az erősebb változat mellett álltak ki, én azt gondolom, hogy igazuk volt, mert ez nyilván kevés lesz, és sokkal, de sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a mezőgazdaság átalakítására, de egyáltalán az élőhelyek állapotának a javítására is, mert ha nem, majd az éghajlatváltozás gyorsulása be fog bennünket pofozni erre az útra.
Azért is egyrészt nagyon egyetértek Erzsébet által elmondottakkal, de azért is nagyon igaz ez, és azért is érthetetlen számomra a mezőgazdasági szervezeteknek a jelentős ellenállása, mert határozott álláspontom az, hogy ez a jogszabály, és általánosságban azok a célkitűzések, amiket ez a jogszabály megfogalmazott, ezek a mezőgazdaságnak a rezilienciáját, tehát rugalmas ellenálló képességét az éghajlatváltozással szemben javítanák. Alapvetően, hogyha elolvassuk a jogszabálytervezetet, mert szintén határozott álláspontom az, hogy nagyon kevesen olvasták el azok közül, akik tiltakoznak ellene, a jogszabálytervezet az elsődleges céljai között fogalmazza meg a mezőgazdaság ellenálló képességének a javítását. Tehát nem a mezőgazdaság leépítését, nem az agráriumnak a hatékonyságának a csökkentését, hanem azt, hogy az olyan típusú rendkívüli aszályokkal és villámárvizekkel szembeni ellenálló képességet javítsa, amilyeneket a tavalyi évben és az idei évben magunk is tapasztaltunk.
Az éghajlat... Mi az, ami miatt megijednek, hiszen saját maguktól függetlenül ettől a jogszabálytól is kell foglalkozni azzal, hogy ők maguk gazdaként talpon tudjanak maradni, és a következő évben is termelni tudjanak. Tehát, hogyha nem alkalmazkodnak ehhez a szituációhoz, akkor el fognak bukni.
Egyrészt a gazdálkodók véleményem szerint túlságosan sok ellentétes információt kapnak. Azt látják, hogy az üvegházhatású gázkibocsátásuk miatt folyamatosan korlátozásokra vannak kényszerítve, miközben nem kapnak kellő mennyiségű információt arról, hogy az éghajlatváltozás a globális vízkörforgásra milyen hatást gyakorol, a globális vízkörforgásra gyakorolt hatások által keletkeznek a vízkörforgási, illetve vízgazdálkodási problémáik az agrárterületeken. Ugye az intenzívebb párolgás, nagyobb mennyiségű vízpára tároló képessége a levegőben, illetve annak a hirtelen lezúdulása, időjárási szélsőségek növekedése. Ezek olyan éghajlatváltozási jelenségek, amiket muszáj a mezőgazdaságnak, nem csak a mezőgazdaságnak egyébként, hanem minden terület használónak muszáj kezelnie, mert hogyha az intenzíven lezúduló csapadékot nem fogjuk meg, márpedig ezek megfogása csak is vizes élőhelyeken, olyan természetszerű, biológiailag aktív felületeken tud megtörténni, amik segítik a beszivárgást. Ugyanis, hogyha beszivárogtatjuk a vizet, akkor pedig a felszín alatti vízkészleteinket gyarapítjuk, és ezt használja a mezőgazdaság. A mezőgazdasági növények, haszonnövények is talajnedvességből táplálkoznak. Tehát, hogyha ezt a vízkörforgási rendszert felszínen és felszín alatt nem tekintjük komplex módon, és az éghajlatváltozási krízisből kiszakítjuk a biodiverzitási krízist, és úgy mutatjuk be a gazdálkodóknak, hogy ó, hát ez valamiféle ilyen sötét-zöld faölelgető mozgalomnak a sajátos kis butasága, és ezzel nem kell foglalkozni, akkor nyilván ők saját maguktól nem biztos, hogy észreveszik az összefüggéseket, bár hozzáteszem,
hogy... Legyintenek, hogy na jó, ez egy száraz év volt, majd a következő jobb lesz. Mi láttunk már dédszüleink idejében is nagy aszályokat, ez a mondás ilyenkor?
Igen, de ezt szerettem volna hozzátenni, hogy nekem a személyes tapasztalataim azért eléggé pozitívak. Nagyon sok olyan gazdálkodóval beszélek, akik saját maguk vették kezükbe az irányítást, saját maguk változtattak forgatás nélküli művelésre, pont a villámárvizek gyakorisága miatt azért, hogy megvédjék a saját falujukat attól, hogy a hirtelen lezúduló csapadék elárassza talajjal, kevert sárral a területeket. Saját maguk azok, akik mezővédőfásításokat csinálnak saját költségükre, illetve ott van példának a romániai gazdálkodóknak a szervezete, akik szintén támogatták az élőhely helyreállítási jogszabályt, tehát nem fekete-fehér ez az egész, és a gazdálkodók egy rendkívül heterogén csoport, nem szabad őket beskatujázni. Ők ugye élőlényeket nevelnek szabad földön, a természetben integráltan, és ezek az emberek azok, akik a legjobban látják azt, hogy milyen változások vannak, és milyen változásoknak vannak kitéve a növényeik, az állataik. Viszont az nem biztos, hogy a globális összefüggésekre sokszor rálátásuk van. Ebben kell nekik segíteni, és abban kell nekik segíteni, hogy ezekre a globális problémákra ők maguk alkalmazkodóan tudjanak tekinteni, és ez az átmenet az alkalmazkodás felé igazságos legyen. Azzal egyetértek a néppárti képviselőkkel is, és egyetértek a jogszabály ellenzőivel is, akik azt mondják, hogy a forrás oldala a jogszabálynak nem volt kellőképpen megalapozva. Reméljük, hogy ez a jövőben változni fog. Most a módosításokkal én úgy tudom, hogy a forrás oldali problémákat is valamennyire kezelték. Viszont tekintettel arra, hogy felhígították, és a mezőgazdasági részt kivették belőle, ezért elképzelhető, hogy a gazdálkodók nem fognak tudni olyan mértékben részesülni ezekből a forrásokból, mint amennyire, hogyha kellően jól lobbiztak volna, és partnerek lettek volna benne, akkor részesülhettek volna.
Az, hogy forrásigényes, az pontosan mit jelent? Mi az, ami a legtöbb pénzt viszi el, amiben a legtöbbet kell investálni, amitől esetleg ennyire tartanak?
Tehát nyilván azért áttérni egy ökológiai gazdálkodásra, az lehetséges, hogy rövid távon terméseredmény kiesést okoz. Tehát azt gondolom, hogy a gazdák erről az oldalról, akik kritizálták, vagy akik féltek, az erről az oldalról közelítették meg. Viszont a politikusoknak azt gondolom, hogy sokkal, és a döntéshozóknak sokkal tágabban összefüggésekben kellene gondolkodnia, és hogyha egy picit végig gondolják valóban az éghajlatváltozás gyorsulását, és azt, hogy a biológiai sokféleség drasztikus csökkenése, ez kéz a kézben jár, egyik hat a másikra, visszahat, és egymást erősítik. Tehát annyit legalább tudniuk kellett volna, hogy a holnap az nem a tegnapnak a folytatása lesz, mert ez a két kihívás, tehát az éghajlatváltozás és a természetnek a pusztulása, az ma már nem lineárisan rosszabbodik, hanem láncreakciószerű változások indultak be, és ezt egyébként látjuk, itt megéljük Magyarországon is, hiszen egyik nap majdnem 40 fok a hőmérséklet, másik nap drasztikusan csökken. Itt igazából nem az a legfőbb probléma, hogy nagyon meleg van, mint ahogy ugye szokták mondani az ellenzők, és hogy lesöprik, hogy máskor is volt, régen is volt meleg vagy hideg.
Nem ez a probléma. Mutatgatják, meg hivatkoznak a hőmérsékleti statisztikákra.
Igen, de nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy nagyon gyorsan változnak, tehát sem a természetnek, egyébként sem az emberi egészségnek nincs ideje alkalmazkodni a változásra. Tehát azt gondoljuk végig, hogy mennyire megviseli a szervezetünket, hogy ma 35 fok van, holnap pedig 25 fok lesz. Most statisztikák szerint éppen olvastam, hogy júliusban Európában talán 15%-kal nő az éghajlatváltozás miatti halálozásoknak a száma.
Tehát, hogy ez az egészségügyi költségekben is rendkívül módon látszik. Még egy kis érdekességet hadd szúrjak ide. A természet helyreállítási törvény vitájában a néppárti Manfred Weber az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel került szemben, aki szintén néppárti képviselő, és ugye az ő nevéhez köthető a Green Deal megállapodás. Annyira éles volt a vita a két néppárti képviselők között, hogy von der Leyen a szavazás előtt zárt körű megbeszélést folytatott a képviselőkkel, legalábbis erről számolt be az Európai Parlament szóvivője. Minden esetre ez a kísérlete a néppártnak a törvény elutasítására, ez kudarcot vallott, és hát elfogadták végül is 12 szavazattal a törvényt, viszont a szoros szavazás rávilágít arra is, hogy a zöld program mellett álló többség eléggé ingatag. És akkor innen folytatjuk a következő fél órában egy kis szünet után Tedák Dalmával, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőjével és Smuk Erzsébettel, az LMP Magyarország zöld pártjának társelnökével. Ez tehát az Ökóóra Klímaszerviz második fél órája, témánk pedig a természet helyreállítási törvény, amelyet múlt héten fogadott el az Európai Parlament. Vendégeink itt a stúdióban Dedák Dalma, WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője és Smuk Erzsébet, az LMP Magyarország zöld pártjának társelnöke, és a politikát az előző szakaszban kitárgyaltuk, úgyhogy most egy kicsit szakmázunk, hogy pontosan mit is jelent ennek a törvénynek a szakmai tartalma. Az egyik nagyon fontos része az, hogy a rossz állapotú természetes élőhelyek állapotát egyrészt fel kell mérni, másrészt a rosszak 30%-át azt helyre kell állítani. Mit tekintünk rossznak? Egy picit úgy beszéljünk róla, ha lehet, hogy a hallgatók értsék, hogy amikor kinéznek az ablakon az autóból, jobb esetben a vonatablakán, vagy amikor kirándulnak az erdőben, vagy amikor a városban, településeiken sétálnak, nyilván mindenki találkozik ezekkel a rossz állapotú élőhelyekkel. Mik ezek?
Jó a kérdés nagyon, mert pont fordítottan közelíti meg a jogszabálya, jó állapotot definiálja, és alapvetően azért is kezdtem az egész beszélgetést azzal, hogy hangsúlyozzam, hogy itt egy nagyon hangsúlyos kapcsolat van a most elfogadott természethelyreállítási rendelet és az Unió 2 természetvédelmi irányelve, az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelv között, mert úgy gondolom, hogy ezeknek az együttes olvasásával értelmezhető az, hogy mit tekintünk jó állapotnak, vagy az irányelvek szóhasználatát tekintve kedvező állapotnak, és mit tekintünk kedvezőtlen, illetve rossz állapotnak. Ezek viszonylag bonyolult ökológiai fogalmak. Natura 2000 területek esetén bizonyos úgynevezett jelölő élőhelyek és közösségi jelentőségű élőhelyek esetén ezek meg vannak határozva. De hogyha egy ember, bárki kimegy sétálni például egy erdőbe, akkor is láthatja azt, hogy milyen egy ilyen igazi jó állapotú mesebeli erdő, amiben különböző korösszetételű a faállomány, amiben őshonos fajok vannak, tehát például egy cseres tölgyesben nem akácos és bálványfa található a szegélyekben és már bent az állományban is, hanem szép terebélyes cserek, terebélyes más tölgyfajok és újulat, tehát kisfák is láthatók, csemeték és kisebb méretű faegyedek, található holtfa az erdőben, hiszen az jelenti azt, hogy nagyon egészséges az erdő, hogy ott tudnak mindenféle holtfához kötődő élőlények élni, ami nem egy öncélú dolog, hiszen ez óriási szerepet játszik például a talajképződésben, mert ezeknek a bontásával számos élőlény megtalálja az életfeltételeit, és segít nekünk abba, hogy a holtfa anyagból talaj képződjön, és lehetne sorolni az ilyen típusú dolgokat. Egy gyep esetében is, hogyha azt látjuk, hogy nagyon változatos az összetétele, hogyha nem egy egybefüggő sejemkórost látunk, hanem azt látjuk, hogy különböző vadvirágok díszítik a rétet, különböző zöldelő fűféléket találunk a területen, akkor is egész egyszerűen valahogy ez a lelkünkbe van kódolva, azonnal valahogy megérezzük, amikor egy bükkfenség...
Szó szerint egyébként, mert ott, ahogy az ember egy ilyen virágosabb réten átmegy, vagy akár az utat szegélyezi virágosabb szakaszt, annak van hűvösséget adó ereje, van olyan kipárolgása, amivel érzi az ember, hogy szűrve van a levegő, szóval tényleg hat a lélekre.
Abszolút, és ezek úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatások, amiket egy jó állapotú élőhely tud biztosítani számunkra. Amikor felsétálunk a normafára, vagy a Mátra csúcsán a Kékesi erdőrezervátumban teszünk egy sétát, ott átvezet egy túraútvonal, ahol el lehet menni, ott akkor látjuk azt, hogy mennyire változatosak ezek az élőhelyek, mennyi gombafaj van az adott területen. Tehát egész egyszerűen érződik ez a különbség, vagy egy bükkfenséki zsidórétnek a virágos tömege, az azonnal szembetűnő. Miközben, hogyha egy telepített nyarasba megyünk, amikor átlátunk így a sorok között hosszan a saktáblaszerű erdőben, vagy hát inkább nevezzük ezt faültetvénynek, vagy elmegyünk egy olyan területre, ahol tényleg olyan a gyep, hogy kizárólag aranyvessző, sejemkóró, vagy más inváziós fajok vannak monodomináns állományban, tehát hogy nincs más faj, akkor azon a területen érezzük azt, hogy ott valami nem stimmel. És ez a beporzók számára is probléma, mert mondjuk egy akácosban hiába van egyszerre nagy mennyiségű virágtömeg, az elvirágzik, és akkor utána a beporzófajok nem találnak maguknak nektárforrást. Ugyanez a helyzet a sejemkúróval is például. Tehát, hogy ezt érezzük.
A jogszabály meg elő is írja, hogy ezeknek a beporzóknak a indexálására figyelni kell, az állatfajoknak a figyelme is benne van a jogszabályban.
Igen, tulajdonképpen a beporzóknak, bizonyos mezőgazdasági madárfajoknak, és ahogy említettem, a talajszerves anyag tartalmának a vizsgálata van benne, de még egyszer mondom, ezt együtt kell értelmezni a Natura 2000 jogszabályokkal, amik esetében pedig a Nemzeti Parkigazgatóságok és a kutatók folyamatosan végzik a területek állapotának a monitorozását.
Amit én ehhez hozzá tudok tenni, ez a megtapasztalás. Tehát nyilvánvaló, hogyha nagyon sokféle élőlény él egy közösségben, az stabil. Tehát akkor, amikor ugye pusztulnak ki a fajok, egyre kevesebb lesz, akkor azt egyébként a hétköznapi életünkben is megtapasztaljuk. Én tudom azt mondani, hogy 10-20 évvel ezelőtt, hogyha elmentünk egy rétre például, vagy keresztül sétáltunk egy erdőn, akkor sokkal, de sokkal többféle élőlénnyel találkoztunk, zsongott a rét. Most viszont, hogyha elmegyünk, akkor ennél lényegesen kevesebb. De amit egy átlagpolgár is megtapasztal, gondoljunk arra, hogy aki autóval mondjuk esti időszakban közlekedett, régen egyébként, hát igen, ez elég szomorú, de hogy mennyi rovar pusztult el a szélvédőjén, most ennél sokkal kevesebb. Vagy régebben mondjuk a vidéki kis falukban lepkék hada ott a vízfolyások körül tényleg tömegével volt, vagy a katicák. Most gondoljunk arra, hogy mennyivel kevesebb, és valóban, hogy elmegyünk erdőbe, ott is érezzük, látjuk, hogy ez egy ültetett valami, tehát ilyen szép sorba vannak, vagy pedig egy természetes erdőbe megyünk, egészen más az embernek a közérzete is, egyébként a levegőnek a hőmérséklete is, és a talaj vonatkozásában, pedig aki például kiskertben gazdálkodik, vagy kisebb területen gazdálkodik, tehát nem nagyüzemi mezőgazdálkodást folytat, ő is érezheti azt, hogy a termés eredményekben is megmutatkozik, hogy a talaj erő, ami ugye függ a talajban lévő parányi élőlényeknek a tömegétől, mennyiségétől, vagy a talajnak a víz megtartó képessége mennyire leromlott. És ez mind-mind összefügg azzal, hogy hogyan pusztítjuk a természetes környezetünket. Egyébként most ezzel összefüggésben, hogy készült ez a természethelyreállítási terv, itt szerepel az indoklás között, hogy Európában talán 1500 fajt fenyeget a kihalásnak a veszélye, még tudjuk azt, hogy globális méretekben az emberis tevékenység hatására 1 millió fajnak a kihalását veszélyeztetjük. Tehát nagyon-nagyon nem gondoljuk végig az összefüggéseket, hogy azt hisszük, hogy a természettel bármit meg lehet tenni, de és elfeledkezünk arról, hogy a természetnek a része vagyunk, hogy az életünk függ ettől. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a természetes környezetünket ne tegyük tönkre. És ami nagyon érdekes, mert korábban mindig csak arról beszéltek, hogy a természetnek a védelme az csak ilyen szép lelkűeknek a tevékenysége, mert hogy ez olyan szép, meg stb. De most már egyre többet beszélnek arról, hogy ennek nagyon komoly gazdasági vonzata van. Tehát az, hogy a természet helyreállítási terv mellé ennyi sok tudós, civil, és egyébként vállalat, cégek, gazdálkodást folytató vezetők beálltak, ez bizony mutatja azt, hogy ők is felfedezték, vagy tudják, már megtapasztalták, hogy ennek a gazdaságra most már nagyon-nagyon komoly visszacsatolása van. Tehát ezek az ökoszisztéma szolgáltatások, és sajnos egyébként a közbeszédben ezekről az ügyekről nagyon kevés szó esik. Nem merünk arról beszélni, hogy az éghajlat, ugye ez most már bement a közbeszédbe, hál' Istennek, de az, hogy a biológiai sokféleség hogyan hanyatlik, és ez mit jelent, erről nem beszélünk, mert azt mondják, ezt úgysem értik az emberek, és ilyenről nem lehet beszélni, mondják a politikusok, de ez nem így van, mert ezt is le lehet fordítani. Én azt gondolom, hogy az emberek tökéletesen értik, hogy mit jelent az, hogy van természet körülöttünk, hogy ki lehet menni az erdőbe. Ugye a Covid időszakban erre nagyon sokan rádöbbentek, városlakók, városi környezetben élők, mert ugye egyébként a lelkünkre hogyan hat ez az egész, hogyha kiszakítjuk, vagy bezárkózva élünk, és nagyon sokaknak ez segített, hogy kimentek a természetbe, kimentek az erdőbe, eltöltöttek néhány órát, és ez az életminőségüket javította.
A gazdaságért és a cégek stabilitásáért őszintén aggódó konzervatív jobboldali politikusoknak muníciót adhat az érvelésükhöz az a tény, hogy már most is hatalmas gazdasági károkat okoz a klímaváltozás, és az átállás során ugyan lesznek vesztesek, ugyanakkor az új technológiák és az innováció számos új munkahelyet is teremthet.
Megbeszéltük, hogy nem politizálunk, de annyit hagyd tegyek hozzá, most én is kicsit kiesve a szerepemből.
Minden politika,
bocsánat. Nem, ez most csak a politika filozófia, hogy az egyik oldal, a másik oldal.
Igen, hogy én nem értem, hogy hogyan lehet konzervatív, lokalista politikát folytatni, különösen családbarát politikát folytatni úgy, hogyha nem tekintünk értékként a természeti erőforrásainkra. Az alaptörvény, amit lehet nagyon sokféleképpen bírálni, de én azt gondolom, hogy környezet-természetvédelmi szempontból a természeti erőforrások védelmével, az egészséges környezethez való jog definiálásával nagyon erős elkötelezettséget tett. És hogyha ezeket a szempontokat komolyan vesszük, és komolyan vesszük azt, hogy azt szeretnénk, hogy a jövő nemzedékeknek az élet lehetőségeit biztosítjuk, akkor lehetetlenség nem beszélni arról, hogy itt a természet megőrzése mennyire fontos. Én azt gondolom, hogy az egy őrület, hogy sikerült a gazdasági szereplőknek, a gazdasági lobbinak elhitetni az emberekkel, hogy a természetes élőhelyek, azok valamiféle luxust jelentenek, amit csak nagyon gazdag országok, nagyon szűk rétege engedhet meg magának, hiszen mindnyájunk számára alapvető szempont.
Hát ez ki ne szeret... egy érdekes felvetés.
Hát igen, tehát hogy ki ne szeretne zöld területen, zöld környezetben élni. A legdrágább ingatlanok ott vannak Budának a legszebb természeti környezetben lévő részein, a Balatonfelvidéken. A nyaralásainkat nem belvárosba felhőkarcolók közé tervezzük, hanem természetes vízpartokra megyünk, természetes hegységekbe megyünk, szép természeti környezetbe, jó levegőre, ott tudunk feltöltődni. Hát mindenkinek ez alapvető szempont, és az embereknek érdeke az, hogy megőrizzük a természetet, és számomra az a döbbenetes, hogy ennek ellenére valamiért beivódott a köztudatba az, hogy hát az emberiségnek a küldetése, hogy leigázza a természetet, megszüntesse és gazdasági hasznok érdekében a hatalma alá hajtsa. Miért ne lehetne megtalálni azt a megfelelő kompromisszumot, amikor még a természet is marad, és a gazdaság is? Erre kellene törekedni, egy ilyen jövőképet kellene építeni minden felelős politikusnak.
Elérkezett az időszak arra, hogy a környezetünk az korlátossá vált. Nyilván egy más stratégiát folytat az emberiség, és más stratégiát folytatnak a döntéshozók akkor is, amikor nincsenek természeti korlátok, tehát még azt lehet növelni, egyre többet el lehet venni a természetből. És ezt nem akarják egyébként a döntéshozók, és most itt az Európai Néppárt képviselőre is gondolok, nem akarják tudomásul venni, hogy elérkeztünk a határtól, nincs tovább, tehát itt gyökeresen más politikát, más gyakorlatot kell folytatni. Lehet ezt nem tudomásul venni, de én azt gondolom, hogy a környezet ide be fog pofozni, mert ez egy objektív korlát, és kénytelenek leszünk változtatni.
Rossz állapotú természetes élőhelyekről beszélünk Magyarországon, ez hány százaléka a területnek?
Nem hoztam számokat, nem készültem.
Nagyságrendileg.
Hát egyébként azért ehhez hozzáteszem, hogy annyira pontosan nem is lehet
nem
tudni.
Is lehet mondani,
tehát 2010-től látjuk azt, hogy a természetvédelemnek az intézményrendszere is szétesett, tehát nincs, a természetvédelmi hatóságokat is megszüntették. Ezzel párhuzamosan a természetben lévő monitoringozás is gyakorlatilag eltűnt, tehát nincsenek igazán pontos adatok arról, hogy ezek hogyan alakultak. Természetvédő csoportok, civilek nyilván egy-egy területet figyelnek, vannak természeti tapasztalások, és én azt gondolom, hogy leginkább azt tudjuk, hogy amit látunk, és most ehhez szeretném hozzátenni azt, hogy 3 évvel ezelőtt fogadta el az Európai Unió a biodiverzitás stratégiáját. Nyilván egy ilyen stratégia elkészítésekor készül egy helyzetelemzés. A kormánynak már réges-régen be kellett volna hozni az országgyűlés elé a Nemzeti Biodiverzitás Stratégiát, aminek ugye része a helyzetelemzés. Egy ilyen helyzetelemzés gyakorlatilag ezekre a kérdésekre választ ad, de igazán pontosan én azt gondolom, hogy erre most senki nem tud válaszolni. Egyébként Európai Unió szinten sem. Nem véletlenül jelölték azt ki, hogy 2030-ig fel kell mérni a természetes helyeknek az állapotát.
Igen, hát annyiban egészíteném ki Erzsébetet, hogy Natura 2000 területekre vonatkozóan azért vannak elég komoly vizsgálatok. 2018-ban volt a legutóbbi országjelentés, és ahhoz hoztam statisztikákat, mert ott ugye, ahogy említettem is, 13% körül van a jó állapotú, illetve kedvező állapotú élőhelyeknek az aránya.
Egyébként akkor ez nagyjából egybeesik az európai összstatisztikával, mert ennek a törvénynek az indoklásában benne van, hogy az európai élőhelyek több mint 80%-a rossz állapotban van, akkor ez így körülbelül ki is jön, ha Magyarországon is valószínűleg hasonló
helyzet. Igen, európai szinten, tehát hogy a európai szinten, igen, tehát 81%-os a kedvezőtlen, illetve rossz állapotú élőhelyek. De ezek, azért hangsúlyozom ezeket a statisztikákat, mert egyrészt ezek egységesen történnek az Európai Unióban, minden országban, másrészt pedig azt kell látni, hogy ezeket olyan adatlapokon az egész ország különböző védett Natura 2000 élőhelyeiről történő adatokból állítják össze, ahol jelenleg is folyik aktív természetvédelmi munka. Tehát ahol nem folyik aktív természetvédelmi munka, azokon a területeken ezek az arányok sokkal rosszabbak. És ezért szükséges az, hogy legalább a védett területeinken, Magyarországon körülbelül 21% Natura 2000 is védett terület van, legalább ezeken a területeken történjen olyan helyreállítási beavatkozás, hogy az élőhelyeknek az állapota javuljon. Történnek egyébként ilyen beavatkozások, de nagyon kis hatékonysággal, nagyon kevés, hiszen
mit lehetnek ezek a beavatkozások? Elnézést, hogy itt belevágok, csak hogy tudjuk, hogy miről is van szó.
Nagyon egyszerű például egy vizes élőhely esetében, hogyha mondjuk arról a területről emberi okok miatt elvezetik a vizet, vagy egész egyszerűen nem tud oda kerülni a víz valamilyen objektív ok miatt, akkor ott a vízháztartás javítására vonatkozó beavatkozásokat lehet végezni. Ezt el lehet képzelni úgy, hogy betemetnek egy csatornát, ami onnantól kezdve nem vezeti el tovább a vizet, és akkor nem tud elfolyni mondjuk egy szikes túról a víz. Nagyon sok ilyen van Magyarországon, hiszen a 19. század legnagyobb táját alakító munkája az a tiszai ártér és a tiszai alföld vízmentesítése, lecsapolása volt. Tehát Magyarországon ilyen típusú beavatkozásokra óriási szükség van természetes területeken.
Kicsit visszahozni a kanyargós folyókat, hogy ne zuhanjanak ki az ország határon, ezt még meg lehet oldani?
Ez már egy másik fajta beavatkozás. Természethelyreállítási rendelet egyébként erre vonatkozóan kifejezett célkitűzéseket fogalmaz meg, amiből Magyarország rengeteget profitálhat. Itt mindenképpen a gazdálkodókkal partnerségben kellene dolgozni azért, hogy ne az történjen, hogy egy visszaállított ártéren, ahol mondjuk 20-30 évente egyszer történik egy elárasztás, ott ne történjen semmiféle gazdasági tevékenység, hiszen ez senkinek sem érdeke, hanem az, hogy a gazdálkodó képes legyen arra, hogy a folyó dinamikájával együtt tudjon gazdálkodni. Ehhez eszközállományt kell neki biztosítani, segíteni kell abban, hogy versenyképes növényfajtákat tudjon termeszteni. Cserébe ő mondjuk árasztásos öntözést kap, úgymond, amit természetvédelmi oldalról úgy nevezünk, hogy vízmegtartás és ártérhelyreállítás. Gazdálkodói oldalról ez egy egyszerű árasztásos öntözés is lehet. Tehát ki kell dolgozni azokat a rentábilis gazdálkodási módokat, amik összeegyeztethetőek az ilyen természetes folyamatokkal. Ugye az a baj természetes vizes élőhelyeinken is általánosságban, hogy pont fordított igényeink vannak, mint amit a természet ad. Ugye nyáron azt szeretnénk, hogy a Balatonban sok víz legyen, télen meg azt szeretnénk, hogy kevés víz legyen, hogy nehogy kiáradjon a nagy esőzések meg a hóolvadások miatt. Na most a természet az pont fordított dinamikával működik, a vizes élőhelyeknek az a jó, hogyha nyáron egy kicsikét kevesebb víz van benne, ehhez alkalmazkodott az élővilág, télen meg tavasszal meg több. És ezzel tudunk gazdálkodni úgy, hogyha segítjük például a folyóknak azt, hogy a természetes árterületeikre irányítottan, ahol biztonságosan lehetséges, ott ki tudjon lépni a mederből, hogyha egyáltalán jönnek áradások, mert az utóbbi időben nem is történtek egyébként áradások a folyóinkon. És hogyha ebben tudunk segíteni a víznek, akkor ez a víz ez be tud szivárogni a talajba, a felszín alatti vízkészleteket gyarapítja, és nyáron a felszín alatti vízkészletekből tudnak a gazdálkodók is gazdálkodni, akár a talajnedvességből öntözés nélkül, akár öntözéssel is. De az, hogy folyamatosan csak kitermeljük a vizet és a visszapótlódást nem segítjük, az nem működik. És hát ugye ebben a legfőbb szövetségesünk lenne a természet.
Az biztos, hogy a tudás itt van, tehát ha a kormánynak szándéka lenne ezzel foglalkozni, akkor lenne mire alapozni. Egy utolsó kérdésre maradt időnk, hogy most elfogadták ezt a jogszabályt, mi lesz a következő lépés?
Hát itt nyilván további egyeztetések lesznek, de itt további viharok is várhatók, mert hogyha jól tudom, ez a peszticid rendelet, vagy az lehet, hogy irányelv, azzal össze kell hangolni, és ott szintén komoly vitákra lehet számítani, hogy mit, mennyivel kell majd csökkenteni.
Az Európai Unió biodiverzitási stratégiájában vannak olyan célkitűzések, amiket számos szakpolitikai intézkedéssel össze kell hangolni. Tehát itt a helyreállítási rendelet az csak egy a sok közül, de azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországról mindig boldog ámulattal nézem azt, hogy az Európai Uniós jog milyen szépen össze van hangolva, és nincsen ilyen ágazatok közötti lövészárkokba betonozva az egész, mert így tényleg van átjárás a különböző jogszabályok között. Úgyhogy én ezt inkább pozitívnak gondolom, hogy össze kell hangolni a különböző előírásokat, jogszabályokat. A következő lépés, ami sorsdöntő lesz, az az, hogy a nemzeti természethelyreállítási tervekbe, amik a rendelet alapján készülnek, milyen intézkedések kerülnek bele, hiszen ez fogja meghatározni azt, hogy konkrétan a területeken mi történik, és itt a tagállami végrehajtásnak lesz óriási szerepe.
Nagyon köszönöm, hogy mindezekről beszélhettünk. Ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm Dedák Dalmának, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőjének, és Smuk Erzsébetnek, az LMP társelnökének, hogy befáradtak a stúdióba, és segítették értelmezni ezt a nem túl könnyű jogszabályt, az uniós természethelyreállítási törvényt. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. 2 hét múlva jelentkezik újra az Ökóra. Addig is jó nyarat kívánok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.